Európa csendes. Újra csendes. Falhoz támasztja bágyat tagjait megtört szelleme, mi volt hajthatatlan. Elzúgtak tompán forradalmai. A nem továbbat ő már elérte. Pattognak körötte hangos ostorok, és súgnak fülébe rémes igéket a martalékra vágyó cinkosok. Sötétzöld üstökét rázza hiába. Ellenállni törekvés hasztalan. Kalmár időket élünk mostanában, hosszú bút és hosszabb kínokat. Áll a hidegben, didereg az ínség, a fáradt nap röpül most alant, bolyong a szellem hosszú sivatagban, csontfalával bekerítve a halál virraszt, vasnál vasabb falak dönthetetlenek, fölöttük reszketnek rémült csillagok. Az éjszakának sírnyitó felében vágtat a föld, sötét piros úton.
Rádió Szubotica. Szép szó. A Szabadkai Rádió irodalmi szemléje.
Egy éve hunyt el, 40 éves korában, Podolszky József költő, prózaíró és publicista, a 60-as évek vége szellemiségének jegyében felnőtt szimpozionista nemzedék tehetséges képviselője. Több mint két évtizedes jelenléte irodalmunkban, újságírásunkban és közéletünkben éles konfliktusokkal volt terhes. Kérelhetetlen szigorúsággal meghúzott és következetesen alkalmazott esztétikai és etikai mércéi számos ellenséget szereztek neki. A megszakadt életmű értékelése folyamatban van. Az azonban már is nyilvánvaló, hogy a vajdasági irodalmi belkekből oly sokszor igazságtalanul száműzött, évekig hallgatásra kényszerülő, megnyírbált köteteket publikáló alkotó jelentős tényezője volt nemzetiségi kultúránknak. A műsor az ő emlékének tiszteleg, megelevenítve a vele készült utolsó interjút, Tar István szeszélyes a hatalom, és bemutatva Barna című utolsó verseskönyvének három filozofikus mélységű darabját. Európa, képzeljük el, dobja végtelenbe. A zenei mellékleteket a Hobo Blues Band közelmúltban megjelent Üvöltés című nagylemezéről válogattuk, amely Ellen Ginsberg Beat apostol verseit tartalmazza. Szóljon a fiatalon, tragikus körülmények között elhalálozott költőtárs, Carl Solomon árnyát felidéző mantra, ezúttal egy vajdasági közíróért is.
Ahol különösen érezheted magad.
Képzeljük el az abszolút ürest, melyben semmi, de semmi nincs. Anyag, energia, hatásfajtáiból szemernyi nyom fel nem lelhető. És helyezzük a végtelen űrbe tetszés szerinti részecske magot. Csak egyet, ne többet. És ne legyünk fukarok. Bírjon akarattal mindenfelé és mindenféleképp tárt határtalan árvája is. Íme a szabadság. A korlátok, gátlások, kényszerek tengeréből egyet sem ismerő szabad szabadság. Minden úgy és akkor történik itt, ahogy ő akarja. De történik és történhetik-e? Hogyan? Hol? Mikor és mivel? Helyzetét mérni nem tudja semmihez, erőt merítene, de nincs neki miből, legpergőbb mozgása még csak topogás sem, mert kölcsönhatás nélkül nincsen változás. Erős törvénye ez minden anyaginak. És lesz végképp tehetetlen az örökké való egy, a mindig ugyanaz. Szerencsére a valós valóság zsúfolt birodalma milliószor milliónyi iránytalanokat szervez rendszerekké. Korlátja van, és van kényszere. Tetszőleges itt semmi nem maradhat. A minden szabályzó tán a legkevésbé. Egységmilliárdok tulajdonságai szabják a módját, hogyan van, mi van és ami lesz majd hogyan lehet, meg annyi milyen tartja a kulcsot és az anyag arcainak száma, úgy tudjuk, végtelen nagyságrendű, sok nagy lehetőség. A szigorú kényszer végeláthatatlan így lenne elvileg. Ám a valóság további szerencse szűkített és módosult képe csapodár képzelgéseinknek a képződmények egy adott rendszerében. Megtizedeltetik. Minden lehetséges. Ellentétes tulajdonságok zárják ki egymást, s mintha akarná, és épp ezt akarná, tart a mozgás bizonyos irányba. Talán előre.
Könyvvel 74-től 82-ig nem jelentkeztél. Ez a 7-8 év alatt, míg árnyékban voltál, lemérhetted azt is, hogy hiányzol-e?
Nem. Nem. Nincs olyan ember, aki hiányozna az irodalomból. Egyetlen író sem hiányozhat egy irodalomból, hogy most valamit tisztázzunk. Én egy, az enyémnél sokkal markánsabb példát emelnék ki. Indokoltam volna róla beszélni. Domonkos István eltűnt a jugoszláviai magyar közéletből. Senki sem vette észre, pedig a legjobb költőnk egyike. Az író azzal, hogy nem ír, nem publikál, nem jelentkezik, hogy nincs jelen, azzal sohasem dacolhat. Az író nem bojkottálhatja az irodalmat. Az irodalom bojkottálhatja az írót. Ha ezzel nem vagyunk tisztában, akkor azt hiszem, olyan kultúrpolitikai baklövéseket követhetünk el, amelyeket nem lehet jóvá tenni. De hangsúlyozni szeretném, hogy az én hallgatásom egy pillanatig sem volt bojkott. Én tudtam, hogy előbb-utóbb meg akarom jelentetni az írásaimat is, még most is azt mondom, mert viszonylag elég nyugodtan vettem tudomásul a kitérőnek a megfelezését, a tanulmánykötetemnek az elutasítását, hogy nem olyan nagy probléma ez, mert meggyőződésem, hogy ezek az anyagok előbb-utóbb meg fognak jelenni. És ezt nem azért mondom, hogy bárki felé rúgjak. Szerencsére az írott szöveg sajátossága, hogyha közérdekű, ha érdeklődés mutatkozik iránta, akkor előbb-utóbb a felszínre kerül, kievez. És nincs az az Isten, aki a szövegtől elveheti az olvasottság jogát. Gondolom, a könyvvégetések sem vezettek soha sehova.
Veled vagyok a sáskaházban, ahol megölted 12 titkárodat.
Az öngyilkossághoz vezettek. A könyvvégetők öngyilkosok lettek.
Manapság rengeteg szó esik a cenzúráról, az öncenzúráról, az elhallgatásokról, az elhallgattatásokról. Nem vajdaságról gondolok, hanem a jugoszláviai irodalmakra. Vajdaságban ugyanis valahogy úri módon megfeledkezünk mindenről. Úgy teszünk, mintha nálunk nem lenne ilyesmi. Pedig nálunk is létezik. Sőt, nálunk veszélyesebb formában létezhet, mert a könyvkiadás monopolisztikus helyzetben van. Mihely csak egy könyvkiadónk van, az annyit jelent, hogy akik a kiadói programot meghatározzák, azok döntenek arról, hogy mely könyvek jelennek meg. Hát, ha lenne még egy könyvkiadó, ugye? Nézd meg a folyóiratokat. Mihely több folyóirat van, mindjárt érvényesülhetnek a különféle irodalomszemléletek. És ez szerintem jó. Az csak jó lehet, ha többféle irodalomszemlélet üti fel a fejét. Még akkor is, ha a hivatalos irodalompolitika monolit irodalomról álmodik. Párbeszéd nélkül nem létezhet kultúra. Sajnos a kéziratok sorsáról olyan emberek döntenek, a más típusú kéziratok sorsáról is. Itt nem értékrendről van szó, hanem beállítottságról, szemléletről, és a többi, és a többi. Akik nem tudják, vagy nem is akarják megérteni a másfajta szemléletet. Még kevésbé akarnak annak teret adni.
Veled vagyok a sáskaházban. Ahol nevetsz ezen a láthatatlan nevetnivalón.
Ugye te szimpozionistának vallod magad?
Nem tudom. Gondolom. Nagyon érdekes a dolog. Arról van szó, hogy szimpozionistának tartom magam, abban az értelemben, ami a 60-as évek végén jelentette a szimpoziont. A szimpoziont, mint irodalmi mozgalmat. Azokban az években a szimpozion az összes tiltások ellen, az összes korlátok ledöntéséért harcolt. Az összes hatalmi pozíciók megingatásáért harcolt. A maximális demokráciáért az irodalomban. És ugyanakkor mindez társadalmi téren is szorgalmazta. Közvetetten, illetve közvetlenül. Gondolja a publicisztikai lírára, Tolnai Jan Palakiára, és a többi, és a többi. Ilyen értelemben én szimpozionistának tartom magam. Mert ma is ezekért a célokért szeretnék harcolni, lehetőleg következetesen. Ezeket a célokat nem én találtam ki, belém nevelték is, nem csak a volt szimpozionisták, hanem az egyetemen is. Idősebb tanáraimra gondolok, ha bár voltak szimpozionista tanáraim is. Most kérlek szépen, ott a bökkenő, hogy ezt az alapeszményt maguk a volt szimpozionisták hagyták el. Tudnék, ahogy fokozatosan meghódították művelődési életünk bástyáit, beültek azokba a fotelokba, olyan helyzetbe kerültek, hogy ők képviselik a hatalmat, ők dönthetnek arról, kinek hol a hely az irodalmunkban, azaz ugyanolyan szívossággal ragaszkodnak a saját pozíciójukhoz, elképzelésekhez, mint az egykor annyira bírált idősebbek. Legalább annyira. Azaz még szívosabban. Kizárólagosabban. Hisz a valamikori hatalmon lévő réteg megengedte a szimpoziannak, hogy kifejezésre jusson. És ne feledjük el, hogy a 60-as évek társadalma külön mellékletet, külön folyóiratot adott a szimpozionistáknak. Szép dolog azt mondani, hogy kiharcolták. Hát persze, hogy kiharcolták, de kiharcolhatták. Most arról szó se lehet, hogy egy másfajta hangnemű szemléletű irodalmi fóruma, hivatalos irodalmi fórumok támogatásával megszülethessen. Itt tartunk. Nagyon korán összetűzésbe kerültem régi szimpozionista gárdával. Akkor, amikor szó szerint értelmeztem a meghirdetett elveket. Tehát, hogy nincsenek tabu témák, hogy nincsenek sérthetetlen emberek, hogy minden alkalommal őszintén, világosan elmondhatja az ember azt, amit gondol. Nem vagyok szimpozionista akkor, ha az új szimpozion mítoszait kell támogatni. Ha a folyóirat sorsa fölött kell keseregni, mindentől elvonatkoztatva. Mert azzal is tisztában vagyok, hogy az egykori szimpozionisták járultak a legnagyobb mértékben hozzá, hogy az új szimpozion ott legyen, ahol van. Ha valaki azt tartja a szimpozionista lelkületnek, hogy muszáj mindahhoz tapsikolni, ami a szimpozionban jelenik meg, vagy ami a szimpozion későbbi kinövése lett, akkor nem vagyok szimpozionista.
Ahol nagy írók vagyunk, ugyanazon a rettenetes írógépen.
Szenvedélyes vitapartner vagy? Pályafutásod kezdete óta írod a vitacikkeket. Mi vitáink legfőbb tanulsága? Tudunk-e vitatkozni? Lehet-e nálunk vitatkozni?
Hát azt nem mondhatom, hogy nem lehet. Hogy az embernek betömik a száját. Mindig akad valahol egy pódium, amelyikre felállhat az ember és elmondhatja a véleményét. Hogy mi a tanulság a vitáknak? Talán az, hogy másképp gondolkodni. Igen. A másképp gondolkodás mindig az egyik legveszélyesebb értelmiségi gesztus. A másképp gondolkodók mindig kockáztatják a kirekesztést, a kiközösítést. De ez mindaddig nem gond, amíg az ember elmondhatja a véleményét. Nálunk az a helyzet, hogy egyesek görcsösen igyekeznek minden vitát leállítani, eltussolni. Maga a vita semmit sem old meg. Az a legborzasztóbb, mert mindent meg tud magyarázni az ember, mondjam azt, hogy meg is bocsátani, ha nem azzal akarnak vitatkozni, amit mond, hanem ráfogják, ezt meg ezt állítja. Ez jellemzi a vita gyakorlatunkat. Olyan címkéket raggatnak rád, ami épp a kezük ügyébe akad. Épp ezért sokan hallgatnak a nyilvánosság előtt. De csak a nyilvánosság előtt. Mert a klubasztaloknál rengetegen és sokat beszélnek. Ne higgyük azt, hogy irodalmi közéletünkben nincs egy másfajta vélemény. Nem azt mondom, hogy az enyémhez hasonló. Én például meg sem merem kockáztatni, hogy összeszedjem a vitacikkeimet és átadjam a kiadónak. Hogy vihetem el annak a kiadónak, amellyel a legtöbbet vitatkozom?
Ahol állapotod válságosra fordult és közölte a rádió.
A másképp gondolkodók kisebbségben vannak. A másképp gondolkodókhoz való viszonyulásunk tulajdonképpen a kisebbséghez való viszonyulásunkat mutatja.
Hát az az érdekes, hogy azok az emberek, akik tegnap előtt még szembeszálltak velem, és mindent megtettek annak érdekében, hogy véleményem ne kerüljön napvilágra, ma már kezdenek hozzám hasonlóan gondolkozni. A legfrissebb példa. Az új szimpózion leváltott szerkesztőségének hiába mondtam én valamikor, hogy az irodalmi hatalom pártjára álltak, akkor keményen tagadták. Most, miután leváltották őket, nem mennék bele, miért és hogyan történt az egész. Ők a leghangosabbak. Ők mondogatják a legtöbbet, hogy itt van irodalmi hatalom. Hát kérlek szépen, Miért kell valakinek a tyúk szemére lépni ahhoz, hogy eszébe jusson? Tapossák az embereket. Ezt a magatartást én nem tartom hitelesnek. Mi mindig arra panaszkodunk, hogy a vitáink személyesek. Én személytelen vitát nem tudok elképzelni. Olyan vitát, amelyből hiányzik az én személyes állásfoglalásom. Ha nem válik személyes meggyőződésem mi az, amit mondok, akkor én nem tudok beszélni. Szóval tudományos érdektelenséggel nem tudok beszélni. A vita nem szavazás, hanem meggyőződés kérdése. Na most itt van még egy dolog. A következetesség. Azt is az ember orra alá szokták dörgölni, hogy mit mondott például 15 évvel ezelőtt, és mit mond most. Ez csak akkor helyén való, mármint a következetesség számon kérése, a gondolkodásban, szellemi fejlődésben is végigkövetik az embert. Minden gondolkodónak a legszuverénebb joga, hogy időközben módosítsa, megváltoztassa szemléletét. Az lenne borzasztó, ha kész gondolati klisékkel születnénk, és halnánk meg.
Ahol a szellem képességei nem fogadják már be az érzékeny észférgeit.
Te az újságírásból élsz. Arról most nem beszélnék, hogy mit adtál az újságírásnak, inkább azt kérdezem, mit kaptál az újságírástól?
16 éve vagyok újságíró, és ez a 16 év alatt felgyülemlett tapasztalat nyilván arra kényszerít, ne hihessem, hogy saját közegüktől függetlenül élhetnek az emberek. Ezt adta az újságírás is. Ez az az alap, amiatt én az úgynevezett valóságirodalom mellett ök láncsát. De ez a valóságirodalom nem a szocrealista dolgokat jelenti. Nem az, hogy, mit tudom én, ragaszkodni a tájszóláshoz, és a többi, és a többi. Csak az, hogy minden egyes mű mögött ott legyen az író személyes, társadalmi tapasztalata.
A fedezet.
A fedezet. És hogy az író hogyan oldja meg a feladatát. Már egyéni kérdés. Nem lehet jó irodalom az, amelyet úgy kaparnak össze a levegőből, amelyik mögött nincs ember, élet, szenvedély, szenvedés. Bátor vagyok elmenni ezekig a megvetett kategóriákig, mert a kvázi modern irodalom szemléletből igyekeztek kiiktatni az érzelmességet, a szubjektív szemléletet, mindazt, ami emberi, lelki gyöngeségre valhat. Mert tudnélik, a gics játszik ezekre a lapokra. Következésképp, mikor szabadulhatunk meg a gicstől? Ha nem foglalkozunk az érzelmekkel. Nem. A gicstől úgy lehet megszabadulni, ha nem gicsesen foglalkozunk az érzelmeinkkel. Ha az érzelmeink iskolájába járunk.
Ahol az utika jakszizek melléből készült teát iszod.
Szólj a nemzedékedről, a biológiai nemzedékedre gondolok. A te nemzedékednek nem jutott irodalmi hatalmi pozíció.
Vagyunk néhányan, akik együtt jártunk egyetemre, illetve együtt nőttünk fel, biológiailag egy nemzedékhez tartozunk, de szemléletünkben már különbözünk. Irodalmi nemzedékünk nyilván nem volt, és azt hiszem ma sincs. Érdekes módon, miután végigjártuk azt, amit szükségszerűen végigjár az ember, a közember, az író számomra közéleti ember, elkezdtünk egymáshoz közeledni. Valahogy kialakultak a közös gondolati gócok és viszonyulási minták. Itt találkozunk. De nem csak a mi biológiai nemzedékünk tagjai tömörülnek, hanem az előttünk levő nemzedékből egyre többen és az utánunk jövők közül is jó néhányan. Tehát itt a nemzedék kérdés gyakorlatilag nem nemzedék kérdésként merül fel, hanem szemléleti kérdésként. Irodalom szemléleti kérdésként. Én, ha valamit fontosnak tartok, fontos mozgásiránynak a mi kultúránkban, irodalmunkban, akkor épp ez a szemléleti differenciálódás, hogy egy divatos szót is bedobjak. Úgy érzem, a mi nemzedékünk jól járt, hogy nem vált az első szimpozionista nemzedék követőjévé és jogutódjává. Mi nem voltunk jogutódok. Senkinek sem voltunk a jogutódai. Mert mihelyt jogutódlásra kerül sor, a gondolati korlátokat is örökli az ember szükségszerűen. Arról már nem is szól, hogy egy megmerevedő, avantgard szemlélet hogyan taszította légüres térbe az utánunk jövő nemzedékeket.
Ahol ütöd veled ápolónőidnek a bronxi vén hárpiáknak a testét.
5 könyved jelent meg. Könyveid kritikai visszhangjáról még nem beszéltünk.
Nagy felfedezetként indultam. A gyanú nagyon jó kritikai fogadtatásban részesült. Utána versek már nem annyira, szóval se hideg, se meleg. Ha a kritikát figyeljük, nem hiszem azt, hogy én kifejezettebben jelen lennék a jugoszláviai magyar irodalomban. Hogy miért, miért se, más kérdés. A Barna című verses kötetemről egyetlen egy figyelemre méltó méltatás sem jelent meg, ami a legrosszabb a dologban. Az elmarasztaló bírálat is jobb a közönnyél. Na most az sem mellékes itt nálunk, hogy hol és hogyan jelennek meg a kritikák. Kritikánk jó szerével nincs is. Nem nevezhetem kritikának azokat az írásokat, hát sokszor magam is művelem, amelyek két-három gépelt oldalon elmondanak valamit. A mi irodalmunk rendszeres feldolgozásával, rendszeres követésével szinte senki sem foglalkozik érdemében. Azok sem, akiknek ez lenne a dolguk. A folyóirataink se vállalják ezt a munkát. Tapasztaltam, hogy irodalmi mellékleteink, folyóirataink, kritikai rovataink szerkesztői azt mondják, amikor felkínál az ember egy-egy ismertetőt kritikát, erről a könyvről már írtunk egyszer, és a többi, és a többi. Tehát formálisan teszünk eleget valaminek. Az általános jelenség nálunk az is, hogy elegendő az elhatározás ahhoz, hogy kritikus legyen bárkiből, hogy kritikust faragjanak belőle. Attól függetlenül, hogy mennyire következetes a szemléletében, ítéleteiben, és a többi, és a többi. Semmiféle követelmény nincs. Nálunk a szándék elegendő ahhoz, hogy valakiből kritikus legyen.
Ahol visítozol a kényszerzubbonyban, hogy elveszítetted a pokol aktuális pingpong játszmáját.
Az elmondottak alapján jogosan merül fel a kérdés. Nagykorúnak tartod-e a jugoszláviai magyar irodalmat?
Valamikor úgy gondoltam. Minden gondolatomnak az volt a kiinduló pontja, hogy a jugoszláviai magyar autonómia a fő cél. Tehát, hogy autonómmá, autochtonná kell válni ennek a kultúrának, irodalomnak. Az elmúlt 15-20 év alatt sokban módosult szemléletem, véleményem. Meg kellett győződnöm arról, tapasztalati tények győztek meg róla, hogy nem biztos, sőt, nagyon is kétséges az-e, ami irodalmunknak legfőbb feladata, célkitűzése, hogy autonóm irodalommá váljon, mint a jugoszláv irodalmakkal, mint az úgynevezett anyairodalommal, tehát a magyar irodalommal szemben. Ha úgy közelítünk irodalmunkhoz, hogy autonóm-e, akkor semmiképp se lehetünk vele elégedettek. Nem tarthatjuk nagykorúnak. Ott, ahol úgy kell a regényeket kipréselni az emberekből, ott, ahol nincs egy pezsgő, gondolatilag friss kritikai élet, ott, ahol mindennaposak a hiányműfajok. Most beszélgettem a Tanya színházasokkal. Panaszkodnak, hogy évek óta hiába könyörögnek a jugoszláviai magyar íróknak, hogy írjanak egy drámát. A kísérletek nem sikerülnek. Szóval ott, ahol ez megtörténhet, ott nagykorúságról nem beszélhetünk. Még az intézményeink ellenére sem beszélhetünk. Még annak ellenére sem beszélhetünk, hogy igenis vannak kiemelkedő alkotások. Az autonómia nyűgétől meg kellene valahogy szabadulnunk. Ha mi autonóm kultúrát akarunk minden áron, nálunk az autonóm kultúra kifejezés alatt nem azt értik, hogy önállóan gondolkodó és cselekvő, az a szabadon viselkedő kultúra, amelyben az írók senkinek sem a szolgái. Az autonóm kultúra nálunk önmagának való, önmagáért való kultúra. Nos, ha mi önmagában létező, megállható és helytálló kultúrát favorizálunk, akkor szükségszerűen jutunk el az elitizmusig, a túlzott követelésekig, elvárásokig. Mi ugye csak remek műveket várunk az alkotóktól. Mi nem engedjük meg az íróknak, hogy lélegzetet vegyenek, hogy felkészüljenek a munkára. Mi egyesektől csak remek műveket vagyunk hajlandók kiadni, vagy csak azokat a műveket, amelyekről feltételezzük, hogy remek művek. Hát könyörgöm, mutassanak a világon egy olyan irodalmat, ahol csak remek művek születnek. Engedjék meg az íróknak, hogy ők maguk legalább akkora felelősséget vállaljanak saját munkájuk megítélésében, mint azok, akiknek nem biztos, hogy van esztétikai gyakorlatuk, csak esztétikai szemléletük van.
Ahol püfölöd a kataton zongorát, a lélek ártatlan és halhatatlan, és sohasem pusztulhat el istentelen egy felfegyverzett tébolydában.
Hány könyv kézirat a hever a fiókjaidban?
Sok. Több kézirat van a fiókjaimban, mint amennyit idáig könyvalakban publikáltam. Hát, talán csak a verseket söpörtem ki a fiókokból. Azért is tartanak költőnek. Mert a költők közé a legkönnyebb engem besorolni. Na meg az 5 megjelent kötetem közül 3 verses könyv. Én viszont közírónak tartom magam. Olyan kötetről álmodom, amelyben versek, kritikák, cikkek, novellák lesznek. Nem ömlesztve is, nem azért, mert vastag kötetet szeretnék csinálni, hanem azért, mert az a könyv, amelyről álmodom, egy másfajta világot mutatna be. Legtitkosabb vágyam az, hogy kiadjam a visszautasított kézirataimat, persze egybegyűjtve. Miért ne játszan az ember a gondolattal? Mellesleg tanulságosabb könyv lenne, mint az eddig megjelent köteteim közül bármelyik. Igen. Hogy mit miért adtak vissza? Az emberek általában azt hiszik, hogy a dolognak politikai mellékíze, háttere van. Állítom, hogy nálunk az irodalomban legkevésbé érdekes a politikai háttér. Engem állandóan zavarba az egyes szerkesztők ellenállása, mert az a legfélelmetesebb, ha nem tudod, mivel is állsz szemben. Mert szeszélyes a hatalom. Olyan szeszélyes, hogy a fene se találja kedvét.
Ahol 77 sok sem téríti vissza lelkedet az űrt keresztező zarándok útjáról parhüvelyébe.
Először is dobja a végtelenbe. A végtelen nagy felé. Előre. S a végtelen kicsit visszakövetelve is hiába nézdek kezdet s vég felé. Hagyja mozgásra csak. Számtalan formák örök egy egysége vonzon és taszítson, mert kezdetben van a kezdettelen, és marad utánunk minden vég nélküli, szűnni nem tudó át-meg átváltozás. A mozgás az anyag létezési módja. Ezt vésd agyamba! S hogy elválaszthatatlan egyik a másiktól. Van tehát, és így van a mindig lüktetés tárt folyamata. Tudatlan, céltalan. És taníts tovább. Szólj az ősködről is, mi ott gomolyog, forr, nyüzsög, párolog, mirjád, cikázó parányi alakban, tűztengerré egyéomolva készül egyesülni. Nagy dolog izzik most a mérhetetlen egyik zugában, bár is számunkra nagy. Milliárdnyi évmilliók alatt úgy alakulhat a mindenség rejtett összefüggése itt, hogy földünk kihasad a hevült tömegből. Irányát nem sejtve tapogat az anyag. Még minden megtörténhet, lehetünk, és nem is lehetünk majd. Az őslét kavarog, de hiányzanak az életcsírák. Előbb a globálisan gócokra tört anyag áll össze. Bizonyosat mondok. S értek fogyhatatlan időhatárokat szóval bizonyos időre bolygórendszerünkké. Eközben semmi percig sem szünetel. A mozgás az anyag létezési módja. Ezt el ne feledjük. Áramlik hát a lét, s dolgozik egyre csak magáért. S hogy ez a munka embert is teremthet még, igen bizonytalan. Lényegibb törvény szab most irányokat, függő itt a rend. Hőre van szüksége, hűl hát világunk. Ki sem alakulva készül bomlásra is. Furcsa barbár szeszély, kiáltanánk fel már nekik eseredve, ám nincs ok haragra. Az egymásban együtt ellentét virágoz ki minket. Itt a lehetőség. 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 Örvendjünk hát inkább, ha puszta életünkért van kedvünk örülni. Mert örök az anyag. Teremthetetlennek és pusztíthatatlannak érzéke nem lehet a mulandó iránt. Ne hőbörögjünk hát. Mérjük a létet saját mértékével. Alapegysége... Ne áltassuk magunk, nem a szervezet, nem is a már megszervezett anyag, valami végtelen parány egynemű szemcse vagy anyag előtti apró rezdülés, mi végtelen nagyjá is bonyolódhat, de magáról le nem mond, meg nem állapodik. Fogjuk fel végre. A mozgás maga. Semmi több. Ennyi az örökké valóság. A végre tetten ért, a biztos, az ígért. Kicsinyesség volna azon akadni fenn, miért nem ránk szabott. Az örök egy mindenség tárt kapujában el sem kezdődött, s már véget ér az ember.
Ahol Elme Bajot doktorait vádolod, és éber szocialista forradalmat tervezel a fasiszta nemzeti Golgota ellen, ahol szét akarod hasítani Long Island mennyboltjait, és fel akarod támasztani eleven emberi Jézusodat az ember feletti sírból! ahol 25 000 őrült bajtársad énekli egyszerre az internacionáli utolsó szakaszait.